imádkozzunk, testvéreim. Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy nagyon szeretsz bennünket, köszönjük ezeket a napokat, az áldásokat, amelyeket adtál, és amiket eddig kaptunk tőled, és amit készítettél nekünk e mai napra is. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj bennünk, kérünk, hogy ígédnek legyen ereje, hatása, áld meg testvérünket az ige szolgálatában, és mindnyájunkban, Uram, adj vágyat, nyitottságot, hogy halljuk és értsük és cselekedjük a te akaratodat, így drága lelked által, kegyelmed által munkálkodjál. Köszönjük, hogy cselekszel az Úr Jézus nevében. Amen.
Az ige olvasását hallgassuk meg. Szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Nyissuk meg együtt Isten igéjét a Lukács evangélium a 22. fejezeténél. A Lukács evangélium a 22. fejezetéből olvasom Isten igéjét a 24. verstől kezdődően. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül? Vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogy az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyát, fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom néked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Imádkozzunk. Urunk, te pontosan tudod, hogy miféle meggyőződésünk van veled és magunkkal kapcsolatban. Azt mondjuk, hogy ismerünk téged, és hozzád hívogatunk másokat. És azt gondoljuk, hogy ismerjük magunkat, és magunkhoz is hívogatunk másokat. És most a te jelenlétedben arra kell késznek legyünk, hogy megismerjünk téged, és ráismerjünk magunkra. Ezt nem végezheti el emberi szó. Az emberi szó ilyen helyzetben csak haragot, izgalmat, háborúságot gerjeszthet. De a te szavad képes bevilágítani a mi szívünket, és képes bennünket megtanítani az útra, amin járni kell, és még azt is el tudja végezni, hogy átalakuljon a szívünk. Erre van szükségünk. Légy itt a te kegyelmes jelenléteddel. Amen.
Amen.
Yeah.
Hálásak vagyunk Istennek ezért az alkalomért és ezekért a napokért, és hisszük azt, hogy Isten nagy sok áldást készítette mai napra is. Köszöntünk ma délelőtt is mindenkit Isten házába, és kívánjuk azt, hogy nyitott szívvel, nagy érdeklődéssel, készséggel fogadjuk Isten igéjét. Köszöntjük szeretettel Kulcsár testvért újból, kedves feleségével együtt. Örülünk, hogy itt volt ezen a hétvégén, és az Úr áldja meg közöttünk ezen a délelőtten is. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Ó, Uram, csak az a vágyom, hogy mindig kicsin legyen, hogy vezethess kézen fogva, rossz útra ne tévedjek. Jó vagy hozzá, Uram Isten, szolgázoljálak már szívesen.
Nem is olyan könnyű Péter apostol életét végignézni, ugye, kedves testvéreim? Már csak azért is, mert amikor nem csak egy pillanatképet akarunk belőle látni, hanem megyünk egyik hónapról a másikra, egyik esemény sorozattól a másikra, akkor látunk egy olyan embert, akinek az élete tele van harcokkal, küszködéssel, vívódással, sok buktatóval, sok kelepcével, amit a sátán állított neki, és azt látjuk, hogy ez bizony nem olyan sima, mint amilyennek az ember szívesen elképzelné. Sokszor azt várjuk, hogy egy evangelizáción az hangozzék el, hogy gyere az Úr Jézushoz, ő szeret téged, és hogyha az Úr Jézussal fogsz élni és járni, akkor minden olyan simán fog menni az életedben. És aztán, ha valaki elindul Krisztus követésébe, akkor mit fog tapasztalni? Azt, hogy pontosan úgy zajlik az élete, mint egy átlag ember élet. Amikor megszülettél, testvér vagy testvérnő, akkor az édesanyád minden rezdülésedet leste. Enni adott. Ahányszor fölsírtál, lehet, hogy mindig ölbe kapott. Vigasztalgatott, ringatott, még gügyögött is neked. És aztán eljött egy kritikus időszak, amikor már fölültél, sőt, fölálltál, és járni akartál. És akkor mi történt? Édesanyád arra biztatott, hogy járj. És mi lett belőle? Hát nehéz ezt a tökéletesektől megkérdezni, de én elmondom akkor, hogy nálam mi lett, jó? Akkorák a testem, mint egy ház. És tudjátok, hogy mit mondott az édesanyám? Hogy kelj föl. És gyere! És amikor sírtam, ilyeneket kezdett mondani, hogy katona dolog, majd befor, mire katona leszel. És ezt mondta a nagymamám is, meg ezt mondta az apukám is. És itt-ott megjelent rajtam néhány sérülés, itt leverve, ott leverve, amott leverve. És hogy már a saját gyerekeimhez menjek, egyszer elvittük a doktorbácsihoz a gyereket, és a doktorbácsi fölhúzta a lányom lábán a nadrágszárat, megnézte a lábát, kék, zöld, lila, azt mondta, nincs nagy baj, egészséges. Hát hogy van ez? Úgy van, testvérek, hogy Isten úgy bánik velünk, mint a fiaival. Ölbevesz, szeret, táplál, csoda dolgok történnek velünk, de azt akarja, hogy tudjunk járni a saját lábunkon, nem Isten nélkül, hanem a saját lábunkon. És ennek bizony kemény harcak a következményei sokszor. Mert nem csak azt kell megtanulnunk, hogy van nekünk egy mennyei édesatyánk, hanem azt is meg kell tanulnunk, hogy vannak nekünk testvéreink. És a testvéreit nem maga válogatja össze az ember. És ez bizony arra kényszerít bennünket, hogy megtanuljunk illeszkedni. Miért beszélek erről? Hát azért, mert erről, ezzel kezdődött a mai alapig, amit felolvastunk, nem? Hogy is szólt? Emlékeztek még rá? Azóta már voltak hirdetések is, nem biztos, hogy olyan egyszerű, de próbáljuk meg. Úgy hangzik a 22. fejezet a Lukács evangéliumában a 24. verstől. Ezután versengés támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Mikor? Az utolsó vacsorán. Hát az a helyzet, hogy azt, hogy ez utolsó vacsora, ezt ők nem tudták. Ezt utólag megtudták, hogy ez volt az utolsó vacsora Jézussal. És lehet, hogy jó páran közülük azt mondták, hogy ha tudtuk volna, hogy ez az utolsó vacsora, akkor de másként viselkedtünk meg, de másként mondtuk volna. De hát ez körülbelül olyan, testvérek, mint én most azt mondanám, hogy ha tudnám, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy prédikáljak, de másként prédikáltam volna, úgyhogy engedjétek meg, hogy úgy gondoljam, hogy ez az utolsó lehetőség, és ne prédikáljak másképp, csak úgy, mintha ez lenne az utolsó lehetőség. Versengés. Ki a nagyobb? Ezek érett, felnőtt férfiak. És úgy viselkednek, mint egy csoport napközis. És ráadásul, kedves testvéreim, nem ám az első alkalom, amikor összekapnak ezen. Emlékeztek rá, hogy mikor volt az, amit a Szentírás följegyzett nagyon komoly elsőként? Az Úr Jézus a megdicsőülés hegyén van három tanítványával, Péterrel, Jakabban, meg Jánossal, és amikor jönnek onnan lefele, akkor egy nagy sokaságot találnak a tanítványok körül, nagy vita van, hogy ne mondjam, veszekedésszerű nagy vita, és hát amikor jönnek egyre gyorsabban megtudni, hogy mi megy itt, akkor kiderül, hogy egy ember odahozta a fiát, hogy gyógyítsák meg, és nem tudták, és ebből olyan veszekedés robbant ki, a farizeusok mondták a magukét, a tanítványok mondták a magukét. Annyira, hogy az Úr Jézus azt kellett, hogy mondja, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek még köztetek, és meddig kell még elviselnem titeket? És aztán azt mondja, hogy hozzátok hozzám, meggyógyítja a fiút, és miután meggyógyítja a fiút, a tanítványok megkérdezik tőle, hogy és nekünk ezt miért nem sikerült? És emlékeztek, mit válaszol az Úr Jézus? Azért, mert ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Magyarul, azért fiúk, mert elfelejtettétek a hívő élet alapjait. Az imádság és az Istenre való közösség keresése nem valami extra luxus dolog, hanem a hívő élet alapja. Hát hogy felejthették el? Ó, egyszerű. előtte jöttek vissza a kiküldetésből, és álltak a mesterük előtt, és azt mondták, hogy Uram, hát nekünk még az ördögök is engedtek, hát tudod, mekkora dolgok történtek? Alig tudta őket az Úr hűtögetni, és azt mondta, hogy ne annyira ezen örüljetek, hanem sokkal inkább azon, hogy a ti nevetek föl van írva a mennybe. Tehát mondhatta nekik, eufóriában voltak, teljesen belelkesedve. Na most szembenéztek azzal, hogy milyen az, amikor ők indulnak harcba a Sátán birodalma ellen a maguk erejével. És aztán mennek tovább, vezeti őket az Úr Jézus, és egész úton megy hátul a sustorgás, és hallja az Úr Jézus a rotyogást maga mögött, úgyhogy amikor megérkeznek, akkor megkérdezi tőlük, hogy miről vitatkoztatok egész úton? És lőn nagy csendesség, és az Úr Jézus tudta, hogy egész úton azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük. Egy ekkora csőd után azon vitatkozni, hogy ki a nagyobb, ez csak nekünk megy, férfiak, igaz? Higgyétek el, tudom, miről beszélek. Apai oldalon kuruc származás vagyok, anyai oldalon hajdú származás vagyok, ez nem túl jó konstelláció. Nagyon-nagyon tud bennünket fűteni a vérünk, és hajtani bennünket, de jó, hogy nem vagytok nőtestvérek mindig ott, ahol férfiak vagyunk együtt. Sokszor lennétek nagyon csalódottak. És Isten igéje megmutatja, hogy milyen az, amikor mi férfiak együtt vagyunk, és elkap bennünket a hevület, meg a lendület, és meg akarjuk mutatni, hogy mekkorák vagyunk. Meg tudjuk mutatni? Meg. Még az utolsó vacsoránál is tudtak a tanítványok vitatkozni, ott lehettünk volna mi is, igaz, atyám fiai? Sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon miért robbant ki ez a vita ott? Ott aztán nem volt rá ok. Aztán rá kellett jönnem, hogy dehogy nem. Hát képzeljétek el, az utolsó vacsorán, ahol nem voltak jelen hölgyek, ez amolyan titokban megszervezett vacsora volt az Úr Jézus által, valakinek például rendbe kellett volna rakni az asztalokat. Ki fogja azt csinálni? Valakinek meg kellett volna mosni a lábakat, mert ez volt a rend. Ki fogja ezt megcsinálni? Aztán milyen sorrendben is leszünk az Úr Jézushoz képest? Majdnem azt mondtam, hogy ülünk, de hát ez nem igaz, mert abban az időben keleten úgy fél oldalra dőlve oda könyököltek az asztalokhoz a gyékényeiken, az asztal meg volt 40 centi magas körülbelül. Úgyhogy milyen sorrendben is lehet az Úr Jézustól lenni? Ó, ezek csupa fontos dolgok. Ki lesz jobbról, ki lesz balról, ki lesz szembe, ki érheti el előbb a tányért? Ezek az élet fontos kérdései, nem, kedves férfitársak? Tudjátok, hogy hívják ezt? Harapási sorrendek, csak ez nagyon csúnyán hangzik, úgyhogy inkább nem is mondom. Majd mi megmondjuk, majd mi ott a helyünk, a többiekhez képest. És ez a mi tragédiánk embereknek sokszor, hogy mindig a többiekhez képest akarjuk magunkat valahogy pozícionálni, valahogy elilleszteni ebben a világban. Mert hogyha a többiekhez képest tudom a helyemet, akkor hát akkor tudom, hogy ki irányában kell még egy kicsit rátenni, hogy elé keveredjek, és ki irányában lehet olyan nagyon érdekesen kegyes atyáskodó képet vágni, mert ő már rég mögöttem van. És az Úr Jézus ebben a helyzetben megpróbálja lecsendesíteni ezt a rotyogó 12-t. Akkor még 12, még Júdás is ott van. És azt mondja nekik, hogy figyeljetek. A királyok uralkodnak a népeiken. És azok, akik kizsákmányolják és tönkreteszik őket, még pluszban jótevőknek is hívatják magukat. Hát ti köztetek nem ez a rend. Aki közületek első akar lenni, az legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb. És amikor mindezeket végigmondja, azt is elmondja, hogy egyébként veletek más tervem van. 12 királyi szék, ahonnan majd lehet ítélni Izrael 12 törzsét. És közben látja Simont, és nem véletlen, az Úr Jézusnak mindig oka volt Simonnak szólítani, és Péternek szólítani, és tudta az Úr Jézus nagyon jól, hogy mikor melyiket használja, nem mindig azt, amelyik éppen eszünkbe jut, hanem oka volt az Úr Jézusnak. És látja Simonnak a vitában való részvételét, és azt mondja neki, hogy Simon, Simon, íme kikért titeket a Sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. Már megy a rosta. És tudjátok, hogy mi a kérdés, testvérek, amikor elengedi Isten a rostát, megengedi a sátánnak, hogy kikérjen bennünket, és az a rosta az úgy megy alattunk. Mindig az a kérdés, hogy mekkora alik? És ezzel kapcsolatban van egy örömhírünk Isten igéjéből, hogy hű az Isten, aki nem engedi a nagyobb likat, mint ahogy mi azon átférnénk. Hogy hangzik ez Pál apostolul? Hű az Isten, aki nem enged nagyobb kísértést, mint ahogy azt elhordozhatnánk, a kísértéssel egy időben a kimenekedés útját is elkészíti, de megy a rosta, és hogyha lefogytam a hitemben, akkor kiférhetek a likon. És azt mondja az Úr Jézus, hogy te Simon, hát miközben itt ezen vitatkoztok, közben megy a rosta, kikért a sátán, én imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a hited, és hogy majd, ha megtérsz, azt kérdezte tegnap szolgatársam, hogy én mit gondolok, mikor tért meg, mikor született újjá Simon. És azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ott, amikor ott összeroskadt azon a különleges délelőttön az Úr Jézus előtt, és azt mondta, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok, és azt mondta neki az Úr Jézus, hogy ne félj, mostantól embereket fogsz. És ezt most is szeretném tartani. Hát akkor most hogy mondhat neki ilyet az Úr Jézus, hogy amikor megtérsz? Testvér, figyelj csak! Ha arra van a mennyek országa, és nekem arra áll a fejem, akkor meg kell térnem. A héber kifejezés az egy katonai parancsú egyébként a megtérésre. Így hangzik, sub, ugye egyszerű elmondani. Ami azt jelenti, hogy hátra arc. Ó, világos. Tehát ha arra van a mennyek országa, és nekem arra van a fejem, akkor mit kell csinálni? Hát semmit, hát akkor már jól vagyok. Az egész hívő életem arról szól, hogy újra és újra, tetszenek ismerni azt a szót, hogy kalibrálni kell magamat? Lehet, hogy nem, akkor elmondom, hogy mindenki ezt szokta csinálni. Ha tévéd nem fogja rendesen az adást, odamész és hangolni kezded, hogy a megfelelő frekvenciájára álljon. Nekem rádiósként higgyétek el, hogyha nem azon a frekvencián sugárzunk, ahova a ti készülékeitek vannak állítva, akkor elment a levegőbe az egész, és senki nem fogja hallgatni. Ezért meg kell nézni mindig, hogy az a frekvencia pontosan, biztos, és műszerekkel be kell mérni, hogy csak a műszereink mutatják, vagy valóban az a frekvencia. Hát erre való Isten igéje, erre való a Krisztussal való közösség. Arra van a mennyek országa. Én nekem merre van az utam? Pontosan arra. Az ördög tudja jól rólad, hogy te hívő vagy. Simonról is tudta, hogy hívő. És azt is tudta, hogy hátrafordítani egy hívőt nem olyan egyszerű. Sokszor még egy hitetlen se, aki magát hitetlennek tartja, ő se pont 180 fokkal ellentétes irányba megy. Az ördög azt tudja, hogy picit kell eltéríteni. Egy egészen kicsit. Pályamódosítani kell, minimálisat. Simon itt mit csinál a tanítványtársaival együtt? Abszolút világias gondolkozás szerint megpróbálja kialakítani a sorrendet, a nagyságot, valami olyasmit, amit nem akart Isten közöttük. Ő testvéreket akart, nem pedig egymáshoz képest ilyen meg olyan meg amolyan tótum faktumokat. De vajon meghallja-e Simon? Egyrészt azt, hogy Simonnak szólítják, másrészt meg azt, hogy ez a hajladozó nátszál észreveszi-e a dolgot. Tudod, mi a fájdalmas? Hallgass csak meg ezt a választ. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy akár a halálba is. Kész vagyok. Hallod? Kész vagyok. Vajon az Úr Jézus is így látja? Vajon az Úr Jézus is így látja? Kész vagy, Péter? Hát rettenetesen megrázó a folytatás. Azt mondja az Úr Jézus ennek a késznek, hogy mondom neked, a kakas még meg se szólal, és ráadásul úgy is lehet érteni, hogy még csak nem is tud megszólalni addig, annyira fog hajtani az idő, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. És csak megengedett, hogy számegyenesnek vagy amolyan mérőnek használjuk a szószéket. Legyen, valószínűleg úgy lesz jó, hogy ez a pozitív oldal, ahonnan ti nézitek, ugye? Itt van a közepe, a nulla pont. Hogy gondolkozik magáról Simon? Ez azért fontos nekem, nem azért, hogy rajta elverjük a port, mert tudjuk a folytatást is, és tudjuk, hogy Isten hogy hozta ki. Itt most mi magunkkal beszélünk, nekünk most van az az életidő, amit meg kell élni, testvérek, és meg kell harcolni. Hogy gondolkozik magáról Simon? Hadd mondjam magyarul. Hatalmas én képpel és öntudattal úgy gondolja, hogy kész vagyok. Valahol itt a pozitívnak is a vége felé. Fölkészültem, elkészültem, rákészültem, elhatároztam, eldöntöttem, meg tudom csinálni. És nagyon sokan ma azt tanítják, hogy légy ilyen. Mondj magaddal kapcsolatban pozitív üzeneteket. Hiszen ez nagyon fontos a te elfogadottságod miatt, a tekintélyed miatt, hogy hogy fog rád nézni az egész világ, hogy fognak elfogadni a munkahelyeden, söpörd le mindenki mást magad elől, ha kell. Mondd mindenre azt, hogy kész vagyok, fölkészültem, elkészültem, rákészültem, meg tudom tenni. És erre ránéz az Úr Jézus erre a Simonra, és azt mondja neki, hogy te Simon, te nemhogy nem vagy kész. Az előbb mondtam, Simon, én könyörögtem érted az atyához. És az én imádságomban még azt is el kellett mondanom, hogyha hallanád, Simon, és nem lennél annyira elfoglalva önmagaddal, hogy még Isten fiának sincs helye a te gondolataidban jelenleg, mondom, idővel majd megtérsz, és azért imádkoztam, hogy akkor majd megtérhess, és erősíthess az atyád fiait. Simon, nem itt, hanem itt. Tudod, mi a különbség? Ez rendkívül megrázó. Ennyire becsaphat engem a szívem? Ennyire más lehet az én képem, mint ami a valóság? Ennyire más láthat Krisztus, mint amire én valóban elkészültem, fölkészültem, rákészültem? Ennyire kiszolgáltatott vagyok? Hadd mondjak nektek valamit, testvérek. Az ember önmagáról alkotott képe rendkívüli mértékben befolyásolható azokkal a dolgokkal, amiket az ember magának magyaráz magáról. Amerikában csináltak egy kísérletet. És a kísérlet, ez egy nagyon megdöbbentő kísérlet volt. Azt mondták több ezer egyetemi hallgatónak, tudjátok, ott mindenre van ember, több ezer egyetemi hallgatónak azt mondták, hogy egy kísérletben fognak részt venni. A kísérletnek az a lényege, hogy emlékezzenek vissza a gyermekkorukra, és kíváncsiak, hogy milyen messzire tudnak visszaemlékezni, és hogy beszéltek a szüleikkel, és a kérdező biztosok azok alapján, amiket a szülők elmondtak, tesznek majd föl kérdéseket, és kíváncsiak, hogy mire emlékeznek. Na hát ez volt az átverés, mert senki nem beszélt senkivel. Nem, elkezdtek a kérdező biztosok blöffölni. És olyan dolgokat meséltek a delikvenseknek a saját gyerekkorukról, amik természetesen soha az életben nem történtek meg. És tudjátok, hogy mi történt? Alig volt olyan, aki azt mondta, hogy nem. Elkezdtek emlékezni. Konstruktív memóriának hívja ezt a pszichológia. Elkezdtek emlékezni, és amikor a végén a kérdező biztosok azt akarták mondani nekik, hogy emberek, itt átverés volt, nem igaz, akkor jött a bizonygatás. Hát még a kis nadrágra is emlékezett, amivel a Disneylandben járt a szüleivel másfél éves korában, meg tudta mondani, hogy milyen nyalókát kapott. Hát ő vele ne vicceljenek. Soha az életben nem járt másfél éves korában ott. De ő emlékezett rá, mert ő akart erre emlékezni. És nagyon sokszor erről szól a mi egész életünk. Akarjuk magunkat valaminek látni. Többnek, jobbnak, másnak, fenköltebbnek, erősebbnek, és tanítványként, Krisztusibbnak, alkalmasabbnak, mindenképpen legalább egy kicsit alkalmasabbnak, testvér, mint te. Tudtad ezt? ebből élek. Hogy jobb vagyok, mint te. Ebből élek. Hát ki vagyok én, ha ebből élek? És miből táplálkozik a lelkem, ha ebből élek? Én nem tudom, hogy Simon mit gondolt. Úgy tűnik, hogy semmit nem reagál. De úgy tűnik, hogy folytatódik a vita. Tudjátok, hogy miért gondolom, hogy folytatódik a vita? Azért gondolom, hogy folytatódik a vita, mert egyszer csak az Úr Jézus János evangéliuma szerint eltűnik a körből, és egyszer csak azt veszik észre, ugye egymás felé vannak a fejek, ott hátul a lábak, és egyszer csak azt veszik észre, hogy valakinek vizes lesz a lába. És akkor hátra néz, döbbenten látja a mestert, aki kötényt kötött, és nála van az edény, ami nem nála kéne, hogy legyen, és egyik lábtól lép a másikig, és ezt nem kihúzva mennyei koronával teszi, hanem mellé térdelve, lehajolva, és mossa egyik tanítvány lábát a másik után, Júdásét is. És eljut Simon Péterig, és amikor eljut Simon Péterig, akkor Simon Péter elrántja a lábát, és azt mondja, hogy az én lábamat már pedig te nem mosod meg soha! És az Úr Jézus azt mondja, hogy te Simon, ha én nem moslak meg téged, akkor semmi közöd nincs hozzá. Úgy tűnik, hogy ez az este Simonnak egy kicsit olyan hintára sikerül. Nagyon nehéz, amikor ilyen sok feszültség van az emberben, nagyon nehéz kezelni ezeket az érzelmi hullámzásokat, és akkor azt mondja Jézusnak, hogy hogy is van, hogyha semmi közöm hozzád, Uram, akkor mosd meg a fejemet, meg a lábamat is. Eddig a többieknek a lábát mosta ebbe a vízbe az Úr. Most mosd meg, Uram, a fejemet, meg a lábamat is, és azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, Simon, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyeket én mondtam nektek, Simon. Érzékeld már, hogy miről van szó. Akarom, hogy megértsd, hogy miről van szó. És Simon lelkében azt gondolom, hogy olyan ez az egész, mintha elkapta volna valami nagy lendkerék. És nem engedné el. Mit kell gondolni erről az egész helyzetről? És az Úr Jézus azt mondja, hogy tudjátok, mi a helyzet? Ti azt mondjátok nekem, hogy Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. És azt mondjátok, hogy Mester, igazatok van, az vagyok. De én az Úr és a Mester, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnatok egymás lábát, példát adtam nektek. És a tanítványok ebben a helyzetben egyszer csak azt érzékelik, hogy Júdás eltűnik közülük, és mi lesz most? És elkezd velük beszélni az Úr. János evangéliumának a 13. fejezete tanúsága szerint elkezd arról beszélni, amikor elmegy Júdás, hogy na akkor most indul célegyenesbe a dolog. Ahova én most készülök, oda ti nem jöhettek velem, mert ahova én megyek, és itt Simon megint nem bírja. Belevág az Úr Jézus szavába, és azt mondja, hogy mi az, hogy nem mehetünk veled? Uram! Miért nem mehetnénk veled? Én az életemet adom érted! És az Úr Jézus ránéz, és azt mondja, hogy Simon, az életedet adod értem? Simon, mielőtt a kakas megszólal, háromszor letagadod, hogy ismersz engem. Ezen az estén már másodszor. És Simonnak elakad a szava. Azért a tanítványtársak előtt ez már a második olyan, ami olyan, hát úgy megállít, úgy megpirít, olyan nagyon-nagyon-nagyon szembesítő, olyan nagyon kegyetlenül fájdalmas. Uram, kész vagyok. Uram, én a börtönbe is megyek. Vagy akárhova. Simon, nem vagy kész, de imádkoztam érte. Uram, az életemet adom érted. Simon, az életedet? Mondtam már. Mielőtt a kakas megszólal. Gáncsolni akarja az Úr Jézus a kedves tanítványát? Ugye mindjárt érzitek, hogy nem. De hát ez nem bátorítás. Hát az Úr Jézustól csak azt várnám, hogy bátorítson, nem? Testvér, amikor az Úr Jézus azt mondja, ami a valóság, az lehet, hogy elsőre nem bátorító, de roppant kiózanító. Azért kell szembenézni önmagammal, mert azok a dolgok, amik előttem vannak, nem megharcolhatók, csupa hőzöngő, nagyuras, gentriféle szövegekkel, amiben megmutatom, hogy miféle dolgokat tudok én mondani Krisztusról. Itt nem arról szól majd a dolog, hogy miket tudok én mondani Krisztusról, hanem hogy hogyan élek vele. És általában a keresztény életem arról szól, hogy hogyan élek vele. És most kénytelen vagyok visszalépni. Mert nem tudom, észrevettétek-e, ezen az estén van valaki, akinek az egész szíve tele van szorongással, és kapaszkodik Istenbe, és imádkozik, és van valaki, aki készen van, és kihúzta magát. Ki az, akinek a szíve tele van szorongással, és kapaszkodik Istenbe? Jézus a Krisztus. Akkor már egy hete nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. Görögök akarnak vele találkozni, úgy vezetgetik szinte titkos utakon oda Jézushoz, és amikor a görögök odaérnek, azt hallják, hogy Jézus éppen ott tart, hogy most mit mondjak. Mondjam azt, múljék el tőlem ez az óra, de hiszen ezért jöttem el erre a világra. Ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, egy maga marad. Ha meghal, sokszoros termést hoz. Nem fogom azt mondani, hogy múljék el tőlem ez az óra. Azt fogom mondani, atyám, dicsőítsd meg a te neved. És akkor szó hallatszott a mennyből, hogy megdicsőítem, és még egyszer, megdicsőítem. És az Úr Jézus ezzel a vajudással van. Hogy mondhatom, hogy vajudással van? Hát hogy nem mondanám? Hát oda van írva a Szentírásban, ezt mondja az utolsó vacsora elején, ti vagytok azok, akik mindvégig velem maradtatok az én kísértéseimben, az én harcaimban. És itt van Simon, akinek nincs harca, nincs kísértése, áll keményen, mint a szikla. És aztán befejeződik a vacsora, elmondja az Úr Jézus a főpapi imát, és elindulnak az olajfák hegyére. Mennek át ott a szőlőtövek között, és amikor megérkeznek az olajfák hegyére, miután elénekelték a zsoltárokat, akkor azt mondta nekik Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután föltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ez Márk evangélium a 13. fejezetében van. Péter pedig, ott kinn az olajfák hegyén, tehát nem az utolsó vacsorán, hanem már kinn az olajfák hegyén, ezt mondta neki, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor se. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom neked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer szólal meg a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Kész vagyok veled menni a börtönbe, vagy meghalni is, ha kell. Simon, Simon, én imádkoztam érted. És ha majd megtérsz. Uram, én az életemet adom érted. Az életedet adod értem. Simon, még ma este. Készülnöd kell, Simon. Készülnöd kell. Uram, ha mindenki megbotránkozik benned, én akkor se. Simon, mielőtt megszólal a kakos, te kétszer megtagadsz engem. Hát a három az egy héber ember számára nagyon súlyos szám. Ezután már csak belátja Péter. Nézzétek csak! Márk evangéliumát úgy tudjuk, hogy Péter apostol elmondása alapján jegyezte föl Márk. Úgyhogy Péterben volt annyi alázat, hogy utóbb elmondja pontosan, hogy hogy esett a dolog vele, dicsőség érte az Úrnak. Ez nagy kegyelem. De nézzétek csak! Jézus így szólt hozzá, ez a 30. vers. Bizony mondom neked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor se tagadlak meg. Hát ez ismerős, nem? A duzzogó kisfiú, aki akkor is, és akkor se, és csak azért is. Ez most nagyon csúnyán hangzik, de én magamról beszélek, testvér. Remélem, hogy nem róla. Mert tudjátok, az a baj az öntudatunkkal, hogy annyira meggyőződhetünk a magunk kiválóságáról, hogy az Istennek se szeretnénk engedni abban, hogy ez nem így van. Miért szól Jézus? Azért, mert Péter a vesztélybe rohan ezzel a nagy meggyőződéssel. Emlékeztek a laodíciai gyülekezetre az új szövetségből? Azt mondja róluk az Úr Jézus, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És hogy látja őket az Úr Jézus? Nem tudod magadról, hogy te vagy a vak, a nyavajás és a mezítelen. Hogy lehet ekkora az eltérés? Ennek egyszerű oka van. Ha nem Istentől tudom meg, hogy ki vagyok én, akkor olyan kivagyivé válok, ugye tetszik érteni ezt a szót, hogy ettől az egész környezetem ki van. Péter a Pál apostol önvédelemből valami egészen döbbenetes dolgot mondott. Azt mondta, hogy a mi kincsünk cserépedényben van. Cserépedényben. Nem valami díszes arany edényekben, amit ötvösök művészkeze formált. Cserépedényben. És nem a cserépedény a lényeg, hanem az, amit belehelyezett Isten. És ezt kellene nagyon oda tenni a világ elé. A világ sóvárogva várja a nagy, tekintélyes, önbecsüléstől hatalmasan földagadt baptisták megjelenését. Amen. Ugye? Olvasta valaki ezt a Szentírásban? Ti se? Mi van a Szentírásban? A világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És hogy lesz az ember Isten fia? Ebben a cserépedény effektusban. Ezt így mondja János az evangéliuma bevezetésében. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De azoknak, akik befogadták őt, hogy is folytatódik? Hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoktól, akik nem úgy viselkednek, mint egy átlagember. Ó, ezt másképp mondta János. Mondjuk úgy, ahogy János mondta. Azoknak, akik nem a test, nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Akik nem puszta emberi tulajdonságokat, indulatot és vérmérsékletet mutatnak, hanem isteni tulajdonságot mutatnak. És tudjátok, hogy mi az evangélium? Hogy ezt az utat nyitotta ki előttünk Krisztus Jézus. Nekem nem kell Kulcsár Tibornak maradnom, nem kellett annak maradnom. Megértette Simon? Olyan jó lenne egy hatalmas áment mondani, hogy na itt kijózanodott, és a dúzogást csak abba hagyta. Pedig az Úr Jézus tett egy kísérletet. Ezt a Simont is kiválasztja magával, mint ahogy korábban sem hagyta ott, neki is adta a testet, a megtört kenyeret, neki is adta a bort. Vitte magával egy kicsit odébb, mint a többiek, hogy imádkozzanak. És mi lett ezzel a Simonnal? Elaludt. És nagyon sajnálom, hogy nem mindenkinek van lehetősége az eredeti szöveget olvasni, de hadd osszak meg valamit. Simon nem elszúnyókált. Azt az orvosi kifejezést olvasok itt az eredeti szövegben, hogy tardémába zuhant. Ez az a fajta alvás, amit azok élnek át, akik a kivégzésükre készülnek az előtte éjszaka, amikor így kikapcsol az agy. Amikor nincs egy gondolat, nincs egy érzés, semmi, csak így klikk, és gyakorlaton, mintha eszméleten kívül lenni. Mi okozza ezt? Hát az a nagy belső vívódás. Az a rettentő belső teher. Ki vagyok én? Miket mondott velem kapcsolatban Jézus? Most kéne igazán ébredezni. És bocsánat, de jön az Úr Jézus, és odalép Simonhoz, és így megrázza, és azt mondja, hogy te Simon, te alszol, ébredj, ébredj. Vigyázzatok, imádkozzatok, a lélek kész. A lélek ilyeneket mond, hogy Uram, kész vagyok veled menni. Uram, ha mindenki megbotránkozik, én nem. Uram, az életemet adom érted. A lélek kész. Na de a test erőtlen. Vigyázzatok, imádkozzatok! És utána elmegy az Úr Jézus vissza imádkozni, mert neki szüksége van az imádkozásra. És Simon, klik, visszazuhan ugyanabba. És megjön Júdás. És akkor mit fog csinálni Simon? Libben a köppeny, és kiderül, hogy ő csak azért is rekészült. És kardot ránt. És suhint. És Málkusnak a füle bánja Simonnak a nagy hősiességét. Mert ő be akarja bizonyítani, hogyha mindenki, én akkor se. Én magamra ismerek, testvér. Te hogy vagy ezzel? Muszáj, hogy az enyém legyen az utolsó szó. Muszáj, hogy az enyém legyen az utolsó mozdulat. Muszáj, hogy az enyém legyen az utolsó tett. Még Istennel szemben is, ha arról van szó, majd én megmutatom. Mert nekem győznöm kell. Muszáj. Erre késztet minden indulatom. Ez van belém táplálva. Ez van belém kódolva. És ott valami rettenetesen nehéz dolog történik, mert az Isten fia szembefordul a tanítványával, és azt mondja, hogy állj, tedd a hüvelyébe a kardodat. Egy, aki kardot ránt, kardáttal vész el. Kettő, Málkusnak meggyógyítja a fülét. Hát legalább maradt volna egy emlék az ellenségeinek, nem? Legalább egy lenyisszantott fül, vagy valami, hogy mégiscsak. Nem. Ő nem ezért jött, ő helyreállítani jött, ő az életét adni jött Málkusért, meg Simonért, meg a vele levő katonákért, akik ott állnak szembe, meg a futni kezdő tanítványokért, azért jött, hogy megkerese és megtartsa az elveszetteket, akik ezt tudjuk produkálni, és semmi többet. És három. Ez lehetett a legnehezebb Simonnak. Simon, ki kell innom a poharat? Ott a Gecsemánéban elhangzott ez az imádság, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied. És Simonnak ebben a mozdulatában egy régi mondat idéződik föl. Hogy is hangzik az? Mentsen Isten, Uram, nem történhet ez meg veled. Majd én teszek ezért. És mi elé áll Simon? Éppen most akarja megtorpedózni a világ megváltást. Hogy a Krisztus vére hújjon, hogy Simon Péternek örök élete legyen. Tehát nem tudja! Hát nem tudja! Hát ez az, testvér. Sok harcunkban, amikor még Isten ellen is ágálunk, a nem tudás a kulcs. De hát azért jött az ember fia, hogy ezeket a nem tudókat, ezeket az akarnokokat, ezeket a gyáva hősöket megmentse. Ugye innen már teljesen érthető, hogy a főpap udvarában Simon mire is lesz képes a maga erejéből? Én nem ismerem ezt az embert. Hogy én galileai? Az igaz, de soha nem is láttam. Azt mondja, hát én nem tudom, te miről beszélsz. És esküdözni kezd, és átkozódni kezd. És aztán visszanéz, és ott ül Jézus, aki ráemeli a szemét, és nem mond semmit. Illetve azzal a szemmel mit is mond? Mondtam, Simon, hogy készülni kéne. Nem késznek lenni a magam erejével, készülni. És tudjátok, hogy mi a helyzet? Hogy aki nem készül Krisztussal, az kikészül. Ennyi. Hát szörnyű lenne, ami most ámment mondanék, ugye? Pláne ezután a mondat után. Tudjátok, mi a megdöbbentő szeretet? Hogy amikor föltámad Krisztus, és megnyílik a sírja, és mennek az asszonyok, akik mit se tudnak erről, és azon gondolkoznak, hogy ki engeríti majd el a követ, és egyszer csak angyalokkal találkoznak, akkor az angyaloknak ez az üzenete hangzik húsvét reggel. Menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak, és Péternek, hogy feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. És Péternek. Nem annak a nagyszájú hőzöngőnek, hanem annak, akiről megmondtam, hogy Simon, de Kéfásnak fogják hívni. Most már ő is tudja, hogy csak egy kavics. De most vágyik a legjobban arra, hogy arra a kősziklára ráépülhessen. Mondjátok meg neki, feltámadtam. Egy halottal elrendezni nem lehet semmit. De egy élő úr meg tud bocsátani, helyre tud állítani, és még az is lehet, hogy innen átvezet ide, hogy kész legyek, akár még arra is, hogy az életemet adom érted. Bár akkor nem fogom mondani, csak adom. Miért? Mert ez jött soron a tanítványságomba. Amen.
Oh.
Urunk, nagyon hálásak vagyunk ezért a délelőttért, az üzenetedért. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy ilyen alázatos, te követésedben komolyan gondolkodó, beszélő emberek legyünk, és amit mondunk, azt úgy is cselekedjük. Bocsáss meg, hogy ez nem így volt. Kérünk, hogy tisztíts meg, és újíts meg bennünket. Tölts be lelkeddel, és adorunk, hogy egyértelműen, teljes odaadással tudjunk a te követésedben, a te szolgálatodban állni. Amen.